rendetlenség a Marosvásárhelyi Rádióban. Tegyünk közösen rendet a trendben.
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Trendetlenségben, én Zsigmond Magyar Izabella vagyok. Divat, kreativitás, nőiesség, szimbólumok, energia, ősanya, természetközelség. Ezek a kulcsszavak jutnak eszembe, amikor Jánosi Ágnes Anikó divat és textiltervező alkotásait nézegettem. Valóságos ruhaköltemények, amelyeknek fő inspiráció források a természet. De hogyan jut kifejezésre az energia, a szimbólumok, a természet különböző textiliákon át? Elmeséli tervezőjük Jánosi Ágnes Anikó, aki itt van velünk a vonal túlsó végén. Szeretettel köszöntelek!
Sziasztok, én is szeretettel köszöntelek.
Ágnes, kezdjük beszélgetésünket egy kis bemutatkozással, mert az az érzésem, hogy aki ilyen nem mindennapi eszköztárból merítkezik munkáihoz, az a személy nyitott, és több mindent kipróbált, több mindenhez érzéke van. Mesélj egy picit magadról.
Igen, ez valóban így van. Nekem ez a ruhatervezés, ez egy ilyen 18 éves koromban alakult ki, hogy ezt a pályát szeretném választani, de korábban táncoltam, zongoráztam, édesapám ugye koreográfus, tehát néprajzkutató, édesanyám is volt, szóval elég ilyen művész családba születtem, és sokféle inspiráció ért már így.
Tehát az önkifejezés akkor már hozod magaddal.
Igen, ez nálunk ilyen családi vonal, és igazából én már így akkor kamaszkoromban kerestem, hogy miben tudnám kifejezni magam, és leginkább úgy gondoltam, hogy valami anyag, tehát textil a legjobb módja, hogy a formákat tudjak én alkotni, és emellett meg az, hogy voltak mindig gondolataim, és nem föltétlen a divat volt az az irány, ami engem vonzott, hanem inkább ez az önkifejezési forma, ami inkább így rólam szól, hogy megálmodok valamit, és akkor ezt megalkotom, mondjuk egy festményt. Tehát ez az irány, ami engem így... Igen.
És mit gondolsz, miért van szüksége az embereknek az önkifejezésre, hogy valamilyen formában megtalálják magukat, illetve a bennük rejlő mélységet kifejezésre tudják juttatni? Ez legyen akár tényleg egy ruhadarab, vagy egy öltözködési stílus, vagy bármi, ami önkifejez.
Igen, most ez a kollekció is, amit készítettem, ez picit így rólam szól elsősorban, magamban találtam meg olyan oldalakat, amit a korábban nem is gondoltam, tehát például az archetípusok kapcsán, a női archetípusok kapcsán, tehát ez egy ilyen önismereti út. És a teremtés az nagyon egy nagyon jó tükör arra, hogy éppen hányadán állunk magunkkal, és akiben van egy ilyen plusz késztetés, mert ugye sokan vagyunk sokféle beállítottsággal. Nekem ez adatot, tehát mindenképpen valami anyagba kell öltsem a gondolataimat, de hát ennek sok módja van, tehát van, aki verseti, van, aki zenét szeret, van, akinek mérnöki beállítottság van, tehát mindenki a saját tehetsége és adottságai mentén tudja ugyanezt az utat bejárni. Tehát valahol ezt úgy érzem, hogy egy kicsit tényleg ilyen rólunk szól, hogyha igen, megtaláljuk.
De arra gondolok, hogy azért nem mindenki keresi önmagát, vagy nem mindenki önkifejez, nem mindenki tudatos, vagy önazonos, vagy nem mindenki ismeri elég jól önmagát. Tehát azért közvetlen környezetünkben is ismerünk olyanokat, akiknek így valahogy úgy nincs szükségük erre, nem tudom. Miben segít téged a hétköznapokban, vagy emberileg, vagy egyáltalán mi a feltétele annak, hogy önkifejezni tudjunk? Mi szükségeltetik ehhez?
Azt hiszem, ez egy született dolog, és Én is mostanában nem olyan rég gondolkoztam ezen, mert volt, felmerült ez a téma még így egy baráti társaságban, hogy van, akinek van ilyen igénye, van, akinek nincs. Ezt igazából nem én vagyok, aki meg tudja mondani, mert akiben nincs meg az igény arra, az így folyamatában még kialakulhat az élete során. Van, akinek korábban, van, akinek később, van, akinek soha. Tehát ezek ilyen valahol úgy érzem, hogy tehát egyfajta, lehet, hogy egy érettség is kell amúgy hozzá, nem tudom, tehát én ezt így nem akarom bekategorizálni, vagy megmondani, de tehát, hogy legyen saját gondolatunk, és vágyjunk arra, hogy ezt megmutassuk, vagy hogy ez legyen az életünknek egy mozgató rugója. Hát igen, ehhez kell egy tudatosság, igen.
Visszakanyarodva, vagy hát igazából mindaz, amit te képviselsz, azért ezt nagyon tükrözi, visszatükrözi, visszaadja. Hol tanultad ki a szakmát?
Én Temesváron kezdtem a tanulmányaimat, aztán ösztöndíjasként Párizsba folytattam, és a mesterdiplomámat azt a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen Budapesten végeztem, és igazából ott tanultam a legtöbbet, mert az volt a legmélyebb víz, a budapesti iparművészeti. Igen, utána még voltam Finnországban szakmai gyakorlaton, ahol szintén ruhatervezőként dolgoztam, úgyhogy így elég sokfele jártam és láttam, hogy hogyan viszonyulnak ehhez a témához.
És hogy hazakerültél, hazajöttél?
Igen, hát a Finnországban gondolkodtam azon, hogy mit is akarok én igazából ezzel az egész pályával, és ugye mivel már elég korán megfertőződtem a kultúránk iránti szeretettel, azt éreztem, hogy tényleg ez az itthoni világ, amiből legfőképpen inspirációt szeretnék és tudok meríteni. Tehát a motivumvilágunk, a helyi anyagok, ugye az, hogy itt még szőttek, fontak nem olyan régen, és hogy mindennek van egy lelkülete, egy erős érzelmi kötelék is hozzákapcsol, amit úgy meg szerettem volna mutatni, vagy hogy úgy az utánam jövőknek is valamilyen szinten továbbadni. Tehát így ez kezdett bennem megerősödni ugye a sok külföldi létem során, hogy mi is az életem célja, miért is vagyok én itt, és akkor éreztem, hogy hát ez az a vonal, amiben én úgy bele tudok állni hosszabb távon.
És ezt a vonalat is képviselik az általad tervezett ruhák, elkészített textíliák. Mesélj egy picit ezekről, hogy tudjuk vizionálni és elképzelni is.
Igen, hát most legutoljára, tehát a női archetípusokat, istennőket fogalmaztam meg öltözékekben, ami a boldogasszony kultúrából, tehát a női kultúránk hagyományaiból is merítkezik, és tehát ide ilyen szimbolikus jelképeket is belevittem, ami kifejezi a nő különböző életszakaszaihoz megfelelő típust, eredendő típust, és ennek, tehát hogy ez hozzájárul a nőiségünknek a megéléséhez, vagy éppen, tehát ugye mindig másra van szükségünk, más tulajdonságokat használunk, mondjuk anyaként, meg lányként, vagy amazonként, amikor így megvalósításban vagyunk. És ehhez most az járul még hozzá, hogy a jelképeket egy közösen egy barátnőm hízi, a keresztemeseket, és ezt is beszeretnénk, most elkészült 3 darab integrálni a kollekcióba, hogy tehát így kihozzuk a múzeumból ezek ilyen nagyon ősi jelképek, tehát ilyen sárkány, meg szarvas és griff keresztemes hímzésekben, és akkor elmondani, hogy ezt miért is hímezték, mit jelent. Tehát, hogy nem dekoratív jelleggel születtek, ez fontos, hogy egy kicsit így életet vinni abba, ami tényleg mostanában már csak a múzeumban jelenik meg, uh-huh. is közben meg nagyon látványos, szerintem nagyon izgalmas.
Ágnes, maradj vonalban, vissza fogunk térni a női archetipusokra, uh-huh. mindenféleképpen, jöjjön most egy kis zene. Jánosi Ágnes Anikó, Sepsiszentgyörgyi ruhatervező legfőbb célja az ember és a természet közötti kapcsolat megerősítése. Ruhái nem csak élettelen anyagok, textíliák, hanem mindegyiknek külön élete van. Mesél, ha kell, tanít, mégpedig arra, hogyan találjunk vissza a természetességhez, az egyszerűséghez, vagy akár ahhoz az ősi erőhöz, amellyel felmenőink rendelkeztek. Miként lehet újjáéleszteni ezt a harmóniát öltözködésünkön keresztül is? Kiderül, folytatjuk a beszélgetést Jánosi Ágnes Anikó divat és textil tervezővel. Nos tehát Ágnes, igen, női archetípusok, ez egy nem régi projekted vagy projektetek keretében mutatkoztatok meg és mutatkozott meg a benned rejlő gondolat e téma kapcsán, és az imént beszélgetésben elmondtad, hogy igen, akár a múzeumokból kihozni ezeket a szimbólumokat, és amelyeknek nem csak dekoratív lényegiségük van, hanem jelentenek is valamit. Egy picit álljunk meg itt a jelentéseknél, mert úgy gondolom, és szerintem tapasztaljuk is, hogy eléggé eltávolodtunk ettől a felfogástól, vagy életérzéstől, ami nem tudom, az ősi energiák, vagy ősanyáinktól, vagy felmenőinktől hozott értékeket, vagy életstílust is jelenti. Elsőként nézzük, hogy a projekt keretében milyen szimbólumokat, archetípusokat használtatok, és mit jelentenek ezek, mert alig, hogyha emlékszünk rá, vagy én nem feltétlenül tudom, induljak ki magamból, nem feltételezek semmit se a hallgatókról, és akkor folytatjuk tovább a gondolatmenetet.
Igen, ebben a kollekcióban 7 archetípust jelenítettem meg, volt amelyiket a mint elmondtam korábban, a magyar kultúra hagyományaiból merítettem volt, amelyiket én találtam ki, alkottam meg, és volt egy típus, amelyiket a farkasokkal futó asszonyokból, amelyik onnan is letődött. A menyasszony, azzal kezdeném, az ugye ilyen fehér ruhás, fátylas, virágkoszorús kiegészítővel rendelkezik. Hát a virágkoszorú az a gazdagság, termékenység, az örökké valóságnak a jelképe. A fátyol, tehát azt jelenti, hogy van egy fajta lefátyolozás, tehát hogy igazán önmagunkat soha nem ismerhetjük meg, tehát egyedül Isten az, aki minket teljes mértékben lát, ez ugye a hagyomány, ez így tartja, a fátyolnak a jelképét, és a fehérség az a tisztaság, tehát a kézbe levő koszorú is, az is egy ilyen gazdag, tehát amikor ugye a lánya már menyasszony, és akkor következik az, hogy családalapítás, akkor ez a bőségre, a családi áldásra való tekintettel van ez a gazdagon díszítettség, és hát van még a vizek istennője, ami egy ilyen kékes ruha és ilyen kagylós kiegészítőkkel, ez a víz minőségét jeleníti meg, tehát a víz az ugye folyton áramlik, folyik, tehát egy állandó ilyen életre valóság, vagy újjászületés, egy frissesség, tehát akkor, amikor ugye olyan időszakában vagyunk az életünknek, amikor szükségünk van erre a könnyed állandó áramlásra, ami ugye az érzelmi gazdagságot is jelentheti. Akkor van a gyógyítónő, ami zöld ruha és ilyen zúzmó kiegészítőkkel van így feldíszítve, ami ugye régen a gyógyítónők a növényekkel gyógyítottak, és erre próbáltam utalni, hogy szintén, tehát összhangban a természettel és annak a gyógyereivel, tehát ezt kiemelni. Akkor a szarvas asszony az egy ilyen amazon típusú nő, aki ilyen erős erotikumot jelképez, de nem agresszív, tehát aki már megbékélt, már tudja irányítani az erejét, és hatalmas vitalitással rendelkezik, a szarvak is ezt jelképezik, ez egy ilyen bordós-barnás öltözék, tehát a mi mitológiánkban ugye Enné, akire tudom ezt kapcsolni, akihez tudom ezt kapcsolni, a Hunor és Magornak az anyja, és hát igen, a szarvas szimbólum az nagyon erős, tehát a totem állatunk ugye a szarvas az egyik, és ezekhez nagyon erős képek kapcsolódnak, még akkor is, hogyha nem tudatosul bennünk, de hatnak ránk. Akkor van a csontasszony, ami a farkasokkal futó asszonyokból született meg, és a csont az az elpusztíthatatlan erő, az ösztön, az ösztöni természet és az abolátlan ősi erőnek a jele, mert ugye az felégetni se tudod, meg porázúzni is nagyon nehéz, és a csontasszony az pont ezt a mélységes, mély ösztöni női erőt jelképezi, ami mindig újjáéled, és életet lehely a mindenben. Ez a kortalan nő, aki bölcsességében, tehát lehet, hogy idősebb fizikailag, de hogy kortalan, tehát fiatal, örök ifjú. Akkor még gondolkodom, hogy melyik maradt a hollóasszony. Hát a holló az ugye Mátyás királynak is a szimbóluma, de ez igazából bennem született meg. Utólag néztem utána, hogy a holló mit is jelent. Ez egy a mélységből a magasságba képes felemelkedni, tehát azt jelenti, hogy amikor elfogadtuk az árnyoldalunkat, akkor tudunk igazán szárnyolni a magasságokba, amikor akkor kerek a történet, és ez egy ilyen hihetetlen nagy bölcsességet és intellektuális erőt mozgató szimbólum, amihez kapcsolódik az is, hogyha szükségünk van egy ilyen nehéz élethelyzetbe a dolgokra, akkor így képes, tehát a holló az azt jelképezi, hogy ilyen új képességeink nyílhatnak meg. Úgyhogy mindegyik ilyen nagyon szimbolikus ősi állatokhoz, meg természetes erőkhöz kapcsolódó archetípus.
Pont arra gondoltam én is, hogy felmenőink milyen szimbiózisban éltek a természettel, hogy a természeti erőket tisztelték, és ugye áldoztak is nekik, akár istenségeket üdvözöltek bennük, és ez a, mind a szimbólum használat, ezek az archetípusok, egyáltalán a természeti kincseknek a felhasználása, de mértékkel ez az oda-vissza áramlás, hogy kapok, de adok is. Ez valóban egyensúlyt teremtett, és hogyha a jelenünkre gondolok, akkor mennyire kizsákmányolók vagyunk, és mennyire eltávolodtunk ettől a fajta felfogástól, vagy életérzéstől, vagy nem is, hogy csak szimbólum használatról beszélünk, mert azt hiszem, hogy valahol ez egy irány, vagy vezér fonal is tud lenni egy, vagy az életünkre nézve, hogy miként tereljük.
Igen, így van. Erre így most eszembe jutott egy példa, hogyha elmondhatnám, egy nagyon egyszerű példa, tehát most például a természetre gondolok, és hogyha tehát a télen ugye inkább ilyen visszavonulós, meg magunkba fordulós időszakot élünk, hogy akkor tudjuk megengedni magunknak, a tavasszal majd ugye kibontakozunk, a nyárral meg történnek a pezsgések, a közösségi események, tehát hogyha van egy rendszer, ami ez nem teszi lehetővé, mert hogy ez ellen megy, és olyankor kell esetleg aktív életet élnünk, amikor pont, hogy vissza kellene vonulni, akkor ez egy ilyen nagyon erős ilyen káosz tud létrehozni. Tehát, hogy így tudom így a legegyszerűbben elmondani képileg, hogy figyeljük azt, amiben élünk, a környezetet, mert az hat, tehát, hogy mi is azzal összhangba tudunk csak egészségesek lenni, meg teremteni, vagy egyáltalán kifejezni, vagy tehát az egészségünket megőrizni, tehát ezeket így, mivel eltávolodtunk egy városi környezetbe, sokszor nem is látjuk, hogy mi történik a természetben, vagy nincs is lehetőségünk megfigyelni, akkor tehát ez sokkal nehezebb.
Igen, zavar keletkezik, mert hogy az életet adó, tehát az életünk ereje az a természetből jön. Mindig is onnan jött, és ezután is onnan fog jönni. Bármit, amit megeszünk, leveszünk az üzletek polcairól, akárhonnan nézem, valami köze van a természethez. Amíg nem is teljesen 100%-ig olyan formájában kapjuk, amilyenben kellene kapnunk. Na de visszatérve, igen, viszont belefért egy ilyen kis társadalom kritika, vagy nem tudom, a beszélgetésünkben mindenféleképpen ezt kívánta, de ha erről a projektedről beszélünk, amelyben a női archetípusokat jelenítted meg, aki kíváncsi rá, mégis úgy felcsiráztuk szerintem az érdeklődést, hol tekinthetik meg ezeket a ruhákat, ezeket a fotókat, mert hogy úgy van tálalva, itt nem csak egy fotóról beszélünk, hanem egy egész, mint egy festményről beszélünk, hiszen megkerestétek annak a helyét és idejét, és azért idejét, mert nem mindegy, hogy éppen gondolom kora reggel van, vagy napnyugta van, vagy víz mellett van, hol van.
Igen, így van, tehát próbáltuk ezt a Fejér Bernadett a fotós, egy nagyon kedves barátnőm, és ő is hát nagyon ebben a témában otthon érzi magát, úgyhogy könnyű volt egymásra hangolódni, és igen, tehát volt olyan környezet hozzá, tehát közösen kitaláltuk, hogy hol tud ez a legszebben érvényesülni, és milyen időszakban, tehát pont ahogy mondod, hogy napnyugta, vagy délután, víz mellett, vagy erdőben, hogy azt az erőt erősítse fel, amit a ruhákban megalkottam. Hát ezt az Instagram oldalamon, a Jánosi Ágnes Instagram oldalon, Facebookon, ugyanígy Jánosi Ágnes kisbetűvel, és fehérbernadett.com, tehát ez a fotósnak az oldalára is föl van téve, és hát ott vannak leírások, el is magyarázzuk, hogy tehát megosztottam azokat a gondolatokat, ami mentén születtek ezek az öltözőtek, és akkor utána is lehet esetleg majd még nézni. Tehát vannak hivatkozások, hogy honnan ihletődött még.
Textíliák tekintetében milyen anyagok dominálnak?
Igen, tehát a nagyon fontos ugye a természetes anyag, a len, a pamut, a gyapjú és a selyem, tehát én ezekkel dolgozok, és helyi anyagok. Teljesen más a bőr felületével való érzet, tehát ahogy érintkezik egy ilyen anyag, tehát más érzeted van. És hát van egy érdekes, tehát hogy nem tudom ezt, hogy, tehát azt például, hogyha növényi festés, akkor van egy ilyen érdekes fénye az anyagnak, ezt nem tudom megmagyarázni, de az ilyen ikori festék olyan tompa színeket hoz létre, és a természetes festék a természetes anyagon az ilyen teljesen más hatást kell, de hát ez ugye csak úgy lehet demonstrálni, hogyha megmutatom, így szóban csak esetleg fel tudom hívni a figyelmet, hogy ez még egy ilyen plusz felismerés volt nekem az utóbbi időben, hogy milyen másképp hat egy ilyen növényi festékkel festetlen ruha, és milyen más a komfort érzeted benne. Igen, tehát hogy mindenképpen fontos nekem az, hogy most már nem tudnék dolgozni ilyen műszálas ruhák vagy anyagokkal. Korábban eléggé kimerítettem azt a témát is, sportruhákat készítettem, de hogy így plafonálódott az irány az életembe. Ide még azt tudom elmondani, a kender és a len, ugye az annak a feldolgozásának a bemutatása, ami még egy érdekes része az életemnek. A Kisbaszonban voltam, és ott a néni meg az unokája Bigorka még használják ezeket a hagyományos technikákat, hogy ültetik, áztatják, fésülik a kendert, és meg is szövik. És az nekem nagyon megható volt, hogy láttam, hogy a mag ugye el van ültetve, azt érleli az idő, a természet, akkor azt learatják, begyűjtik, és akkor kézzel azt, hogy sodorják meg a szálat. Tehát annyi rengeteg belefektetett energia van, hogy ez tényleg egy hatalmas érték, és ez a lényege, hogy akkor érzelmileg másképp kapcsolódtak ahhoz a textilhez, ugye, hogy ők készítették el hosszú időn keresztül, és manapság ez elképzelhetetlen, ugye, amikor így bemegyünk egy bevásárlóközpontba, két másodperc alatt leakasztunk valamit, vagy esetleg egy fél óra alatt megnézzük, hogy melyik is legyen, és akkor mondjuk egy hónap múlva rájövünk, hogy hát ez már nekünk nem is értékes. Igen. Igen.
Hogyha a fast fashionre gondolok, vagy amit az üzletek polcain megtalálunk, és hogyha magunkra gondolok, a társadalmunkra gondolok, akkor hogyan érzékeled egyrészt azok az anyagok, amelyekkel dolgozol a
lenvászon,
igen, egyebek, milyen nőknek, vagy embereknek, vagy típusoknak tudod elképzelni, illetve van erre kereslet, igény? Mert hogy pont az az érzésem, hogy valahogy úgy a népi vonalnak hagyjuk. Jól van az ott, üljön.
Igen. Hát szerencsére, hogy én ezt, ugye amikor kint voltam Finnországban, meg Svédországban, akkor láttam, hogy ez egyáltalán nem népi vonalon, és hogy inkább ilyen hát a hétköznapi viseletben hordják nagyon nagy előszeretettel, nagyon gyakori, és nagyon higiénikusan, tehát hogy ilyen letisztult egyszerű stílusba, tehát lenvászon ingeket, férfiak, nők, és nagyon, tehát nagyon szépen viselik ezeket, tehát valahogy minimális minkel, meg minimális ilyen hogy mondjam, tehát nem egy ilyen öltözködési bravűr, amit ott érzékeltem a finneknél, meg a svédeknél, hanem pont ez, hogy a természetesség, igen, de végtelen természetesek, tehát ők imádják a lenszövetet, meg a franciáknál is ezt láttam, hogy nálunk is van az a réteg, akinél ez már így trendi, vagy akik így vágynak erre, tehát az én ismerős baráti körömbe is, tehát egyáltalán nem a népi vonalat képviselő emberek igénylik, vagy rendelik tőlem, hanem hát még Magyarországról szoktak rendelni, és hát ilyen hát nem ebben a világ, nem a népi kultúrában mozgó emberek, tehát most ez nem kizáró jellegű, de hogy ilyen hát olyanok inkább, akiknek van egyénisége, és valamilyen módon eljutottak már ehhez a gondolathoz, hogy megunták a jelenlegi öltözködési kultúrát is, és szeretnék jobban kifejezni magukat a ruhákon keresztül is, meg igényesek arra, hogy természetes anyagból legyen. Tehát ez mondjuk a nyugati társadalmakban is, tehát irtózatosan drágák ezek a ruhák, amiket tervezők készítenek el, vagy helyi is naturanyagból, tehát hogy azért itt van egy ilyen nehézség a történetnek, hogy nem mindenkihez könnyen hozzáférhető, de viszont tehát meg lehet, tehát itthon még igen. Ha? Tehát, hogy világszinten van egy ilyen hullám, egy elég erős
tehát akkor
hullám,
ide is ér.
Igen, tehát ez most már hamarosan itt lesz erőteljesebben, már most fel lehet rá figyelni, de hogy hangsúlyosabban biztos vagyok benne.
És köze van az ökolábnyom csökkentésünkhöz?
Igen, az is benne van mindenképpen, csak hát ezt, hogyha megfigyeljük, akkor a H&M is ilyen szép kis marketing stratégiával becsempészte a kollekcióiba, meg a Mango, a Zara, tehát most tavaly is ilyen dupla géz, meg len ingek azért előszeretettel voltak használva a kollekcióikban, de hát most itt tényleg nem csak attól lesz kevés az ökolábnyom, hogy lent használunk, hanem pontosan attól, hogy kevesebbet használjunk. Tehát az ilyen nagy ipari mennyiségben gyártó ruhacégek nem tudnak hitelesek lenni még így sem, mert itt arról van szó, hogy kevesebbet kellene az embereket, hogy ne arra ösztönözni, hogy vásároljanak, hanem pont, hogy van egy ilyen háttere, egy ilyen értékrendszer háttere, amiben a hitelességük, na hát mindenki dönt el magának, hogy de hát szerintem tényleg itt most egy helyi tervezőtől, vagy egy akár egy kisebb cégtől vásárolni, aki nem ipari mennyiségben gyárt, az egy másik történet, vagy más azt támogatni, mint mondjuk ilyen divatóriásokat, ahol már így nem követhető nyomon, hogy mi is történik, mert ott tényleg a termék és a profit a lényeg. Épp az aktuális trend hullámnak megfelelően. Hogyha most a minimális ökolábnyoma meg a környezettudatossága trendi, akkor ők azt is fölveszik.
Igen, de érdemes ilyen szemmel tudatosan járni az üzleteket, és minden, ami elhangzott részedről, hogy igen, ezek már kezdenek bejönni, hogy melyik brand, melyik márka kezd ezekkel élni.
Igen.
Végezetül, Ágnes, beszéljünk arról is, hogy szoktál ilyen műhely munkákat tartani, foglalkozásokat. Erről egy picit mesélj nekünk.
Igen. Igen, most már 4 vagy 5 éve foglalkozom ilyen szabásvarrás képzésekkel, és ruhatervezést is tanítok, de inkább akik eljönnek hozzám, azok abból az indítatásból, hogy saját maguknak szeretnék elkészíteni az öltözékeiket, és hát ami a leglényegesebb ebben az, hogy megtanulnak saját maguknak szerkeszteni szabás mintákat az ő alakjukra, és az ő egyéniségüknek megfelelően, tehát a formákról és a színekről is beszélünk, hogy kinek melyik áll jól, ugye a esetleges aránytalanságokat hogyan lehet kiegyenlíteni szabásvonalakkal, színekkel, mintákkal, kinek mi áll előnyösen, mitől sápadt, mitől élénk, vagy friss az arcbőrének a hatása, ugye, tehát hogy most ebbe is vannak ilyen irányvonalak, hogy épp mi a milyen szín a trendi, de hogy azért fontos, hogy én ezeket most már nem követem, de hogy fontos, hogy tudjuk, hogy nekünk mi áll jól.
És az örök érvényű, ami nekünk jól áll.
Igen, és akkor ők elkészítik ennek megfelelően az öltözékeiket is, és hát itt egymást inspiráljuk egy ilyen közösségi hangulatban.
Mm. És ez is fontos, a közösség.
Igen, tehát ez a közösségnek a teremtő ereje ugye megsokszorozódik, mert azért fontos, hogy azért is vagyunk, hogy ugye egymásért vagy egymásnak élünk, tehát hogy önmagában az alkotás az nem elég, úgyhogy ez így szépen kiegészíti nekem is, meg azoknak is az életét, akik eljönnek, tehát hogy szeretnének hasonló emberekkel kapcsolódni, meg minőségi időt tölteni, meg élvezik közben a sikerélmény. Hát nem mindig, mert van, amikor nehéz a szabás az elején, de hogy azért csak van egyfajta sikerélmény, hogy hát ő megalkotta a saját ruháját, úgyhogy ez a lényege.
Akik szeretnének csatlakozni, azok hol tehetik meg? Veled kell felvegyék a kapcsolatot?
Igen, de ez vagy nekem írhatnak személyesen, vagy a Művészeti és Népiskola, a Szent Györgyi Művészeti és Népiskola keretein belül, tehát megkereshetik az iskolát is, illetve most úgy néz ki, hogy Udvarhelyen is fog indulni egy képzés, így két hétbe egyszer, mert nagyon szerették volna, ott volt egy csapat, aki kérték, hogy így foglalkozzak velük, és akkor most úgy néz ki, hogy Udvarhely és Szent György, de inkább Szent György a bázispont, uh-huh. Úgyhogy szeretettel várom, akik úgy érzik, hogy szeretnének ilyesmivel foglalkozni.
Hát Ágnes, fantasztikus, amit te képviselsz, és egészen ez a természetközeliség, és nem csak a természetközeliség, hanem a természetesség, úgy az anyagok, a textíliák, a formavilág, egyáltalán minden, amit tényleg te behozol, és amit átadsz ezek szerint. Erre nagy szükség van. Én nagyon szépen köszönöm, hogy tudtunk beszélgetni, és megismerhettünk téged.
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Minden jót, szia!
Minden jó, szia!
Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez érkeztünk. Mai trendetlenségünkben Jánosi Ágnes divat és textil tervezővel beszélgettünk. Izgalmas beszélgetést hallhattak. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Legyen szép napjuk. Zsigmond Magyar Izabellát hallották, viszont hallásra.